Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi Menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Már most elárulom, hogy ezúttal a skandináv krimi rajongóinak kedvezünk.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Hatalmas rajongó tábora van a skandináv krimiknek, összetéveszthetetlen hangulat és szövevényes dermesztő titkok, a műfaj királya pedig Junesbő, Olá Andrea három viszonylag friss könyvéről, valamint az író 2024-es villámlátogatásáról is beszélget a következő egy órában, méghozzá Marosi Lászlóval, a Centrál kiadói csoport igazgatójával.
Régen beszéltünk már erről a műfajról, különösen a műfaj királyáról, Junesbőről. Megnéztem, milyen idézeteket őriz a net tőle, vagy tulajdonít neki. Mutatok kettőt. Az emberi természet egy nagy és sötét erdő, és senki nem képes rá, hogy egy kurta emberöltő alatt kiismerje, és ilyet is találtam. Nem az a legrosszabb dolog, ami megtörténhet az emberrel, hogy elveszti az életét, hanem amikor azt veszti el, amiért él. Három könyvet is hoztam most Junesbőtől, az egyik a Vérségi kötelék, a másik a Minnesota, a harmadik pedig a Vérhold, ezekről is szó lesz ebben a mai műsorban. Vendégem pedig Marosi László, a Centrál kiadói csoport igazgatója. 2024-ben nagyon sok Nesbő rajongó álma teljesült, amikor dedikáltathatta a kedvenc regényeit, ugyanis a kiadó meghívta az akkori Nemzetközi Könyvfesztivál apropóján az írót. Persze teltház várta őt, és ugye a kiadó vezető, aki aztán néhány meglepő személyes dolgot is megtudhatott róla. Szóval hogyan is alakult ez a villámlátogatás itt Budapesten 2024-ben?
A leszállt Londonból 20 órára Budapesten a kedvünkért igazából, és utána repült tovább valahova Dél-Görögországba sziklát mászni, mert elfejtettem a nevét, és azért ragaszkodott hozzá, hogy azon a szerdai napon jön, és a könyvfesztivál jellemzően csütörtökön indul, mert csütörtök hajnalban van egyedül repülő erre a kis szigetre, és neki azt el kell érni. Minden évben, legalábbis tudomásunk szerint, 2 hónapot azt ezen a görög szigeten tölt, és csak sziklamászással foglalkozik. És előtte, hát ahova tud, hát nagyon szívesen elmegy mindenhova, de azért ez bevallotta egyébként, hogy már megengedheti úgymond magának, hogy válogasson. És akkor miután már régóta rágtuk a fülét, hogy legyen szíves egyszer rájönni végre Budapestre, és akkor mondta az ügynöke, akivel szintén nagyon jobban vagyunk, hogy rábeszéltem, hogy London és azt hiszem Athén között, akkor szálljunk le egy estére Budapesten, és akkor legyen ez így, úgyhogy egy tényleg jó fejség volt, és nagyon jól sikerült esemény volt.
Igen, emlékszem. És nem tudom, hogy találkoztál-e korábban veled, de neked milyen élmény volt közelről, mert nyilván mindenkinek van egy képe egy szerzőről, és azért lehet róla olvasni az ő múltjáról, a focista múltjáról, meg a pénzügyi szakember múltjáról, és arról, hogy milyen fantasztikusan sikeres lett a regényeivel, és hogyan kezdte a pályát, hogy hogyan írta meg az elsőt, és nem is gondolta, hogy ez ekkora siker lesz, hogyan született Harry Hull, szóval azt hiszem, hogy órákat tudnánk beszélgetni, csak kíváncsi vagyok, hogy neked a személyes találkozás az hozott-e valami újat.
Nagyon különleges ember szerintem. Zenész is, ne felejtsük el.
Persze,
ráadásul úgy zenész, úgy szoktam fogalmazni, mert nem tudok sajnos norvégul, de hallgattuk már a számait, a Diderre zenekar számait. Szerintem ők igazából a norvég Quimby együttes, tehát ilyen népszerűségnek örvendenek Norvégiában, tehát házas koncertekkel. Tehát tényleg egy rendkívül sokoldalú ember, és ezt a legjobban egyébként akkor csillagtatta meg nekem is. Azon kívül, hogy nagyon közvetlenül, nagyon profin, határozottan, de ügyesen kezelte a dedikálók rohamait, a színpadi műsorban szerintem egyébként egy nagyon jó hangulat keletkezett, a Csepei Adrinak is hála, ez egy jó sikerült élmény volt, és utána pedig nagyon határozottan, ügyesen, de mindenkivel pont annyit, pont úgy foglalkozott, hogy mindenkinek legyen azért egy élménye, egy közös pillanata, hogy veszük a kedvenc szerzőjükkel. Majd másnap az interjúk után nekem volt szerencsém kivinni a repülőtérre, nem is csinált belőle nagy ügyet, így rám bökött még előző este, hogy jó, hát akkor kimegyünk együtt kocsival, nem? Mondom, persze, akkor elmegyünk együtt. Haladtunk kifele a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, ugye elhaladtunk a Fradi stadion mellett. És rábökött, hogy this is FTC? Igen, mondom, ez a Ferencváros, az, hogy a Fradi. Mondom, igen, mondom, mert honnan? Hát a kedvenc norvég csapata az éppen, azt hiszem, az Európa Liga selejtezőben összeakadt a Ferencvárosa, ki is kaptak, ezt így elmondta, és elég alaposan utána nézett egyébként a csapatnak. És akkor mondta, hogy van itt ugye egy ilyen nagy ellentétem, a lila színe van, mondom, igen, az Újpest. És akkor, és hogy ilyen, és hogy ez az ellentét is onnan fakad, mint ahogy a norvégoknál, hogy akkor a kerület, és mondom, igen, azért alapvetően ugye Újpesten a hajógyári munkások, Ferencvárosban ugye egyéb ilyen textilipari, és szóval van ennek egy ilyen eredete, a 19. század végén, 1899-ben alapították azt hiszem mindkét klubból, és ezt kívülről fújta az egészet, hogy mint jött, és ez a része, hogy ahogy te is felsoroltad, a legsikeresebb krimi szerzők közé tartozik a világon, nem csak a skandináv krimi irodalomban, hanem úgy általánosan. Népszerű zenész a hazájában, pénzügyi szakember, egy szerencsétlen baleset után nem lett focista, de lehet, hogy egy valamilyen magas focista karriert futott volna be, és úgy, hogy kimegyünk a reptérre vezető úton, és a szurkolótáborokban gyökerező szociológiai, szociokulturális kérdésekről cseverészünk, és ezek után, ugye hát egy annyira népszerű ember, akit nagyon sokan megrohannak, ha felismernek, de úgy szállt ki az autóból, felhúzott egy kapucnit, felvett egy napszemüveget, egy fülhallgatót, és mondta neki, hogy hát édesanyját se ismerne rád egyébként, és az, hogy és tényleg itt
ez a cél,
úgyhogy utána repült tovább. Szóval egy nagyon sok oldalon, nagyon különleges ember szerintem, aki, hogy úgy mondjam, megengedve a többiek irányába is, olyan szempontból nem egyedi, hogy akármelyik skandináv krimi szerzőnkkel találkoztam eddig, és szerencsére sokkal sikerült. Az Irsa Sigurdardottirtól kezdve a Stefan Anhemig, a Jussi Adler Olsenig, sorolhatnám, és ott nagyon-nagyon különleges és érdekes emberek egytől egyig.
Ebből Keplerék.
Keplerék, igen. A Irsa egyébként erőműmérnök Izlandon, és abból lett szerző. Szóval ez a sokadóság szerintem lecsapódik ebben a közegben. Az, hogy ő egyébként ezt a Nesbő, mint az egyik legnépszerűbb, vagy hanem a legnépszerűbb, hogyan tudja becsatornázni ezt a sok kreativitást és energiát a könyveibe, az egy külön tehetség. És ezt például sokan kérdezték tőlem a Minnesota kapcsán, hogy miért írtuk rá, hogy skandináv krimi, amikor nem is ott játszódik. És akkor mindig elmagyaráztuk, hogy valóban Minnesotában játszódik, de mi is ott tanultuk meg a regényen keresztül, hogy az Egyesült Államokban, Minnesotában és ebben az államban lakik a legtöbb norvég, igen, norvég származású Egyesült Államokbeli állampolgár. És ez adott egy ilyen keretet ennek az egésznek, és arra jutottunk egy sok beszélgetésre, hogy gyakorlatilag bármilyen műfajba fog ez a fickó, valahogy tudja úgy keretezni ezt a dolgot, hogy annak lesz egy egyedi, sajátságos Nesbő stílusa, és ez az a tehetség, amit szerintem lehet érezni, amikor személyesen találkozol vele akkor is.
És a lélek, nem? Tehát, hogy amilyen lelke van ennek a regénynek, például a Minnesotának. Ez a skandináv krimiség, ez ott van benne, ezek a mély érzések, a gyökerek fontossága, szóval, hogy azért ezt le se lehetne tagadni.
A karakterek ábrázolása, a karakterek felépítése, találkozása, hogy attól függ, hogy norvég vagy nem norvég, vagy bármilyen skandináv kötődéssel van, de rögtön át tudjuk érezni, el tudja velünk hitetni, be tudjuk rögtön keretezni azt is, hogy ki az az ember, akiről olvasunk. Legyen az egy nyomozó, egy rendőr, egy áldozat, egy mafiózó, egy gyilkos, egy akár mellékszereplője ennek az egésznek, tehát ez szerintem nagyon ügyesen csípi el azt, hogy hogyan, ahogy mondod is, a lelkét, a belső késztetését hogyan tudja az ember átérezni gyakorlatilag annak, aki ott cselekszik valamit, legyen az jó vagy rossz. Szinte el tudunk jutni arra az állapotra, hogy megértjük, hogy valakit miért hajt mondjuk egy bosszúvágy, és akkor el tudjuk képzelni azt, hogy valami miért teszi azt, amit. Ezt piszok jól csinálja, az biztos.
Számomra egyébként ez a egyik legnagyobb megpróbáltatás, miközben nagyon szeretem a Nesbő regényeket, és mindet olvastam, most már mondhatom, ugye ez az utolsó három volt.
Gratulálok.
Köszönöm, hát, hogy dolgoztam velük, ugye, és egyébként is elolvastam volna, de most ami itt van az asztalunkon, az a Vérhold, a Minnesota, amiről beszéltél, és a Vérségi kötelék, ami a Birodalom című regénynek a második része, tehát a folytatása, és az lenne jó, hogyha mindegyikről beszélnénk, de hogy ott kezdtem a mondatot, hogy számomra mi igazán megpróbáltatás, hogy a Nesbő krimikben azért előbb-utóbb közel kerülünk az elkövetőhöz is. Célja, hogy megértsük, vagy belehelyezkedjünk az ő helyzetébe, a múltjába, miért lett az, aki, és sokkal jobb lenne utálni valakit, aki elkövető, nem? Ott a gyilkos üldözik, és drukkolunk a nyomozónak. De Nesbő ezt nem hagyja, szóval nem ennyire egyszerű.
Nem. A Minnesotában különösen igaz, igen, szerintem, hogy mennyire megértjük és jóvá hagyjuk, hogy mit tett az az ember. Az, hogy ezt a jó és a rossz egyensúlyát hogyan adagolja, ez például amúgy a Harry Hull sorozatra is teljesen igaz. Abszolút. Ugye azért, ha úgy veszük, ez egy klasszikus ellentét, egy ilyen a nyomozó üldözi a rosszat. Több olyan fő ellensége van egyébként Harrynek, aki több részen keresztül is ugye üldöztetik. Egyébként a Kepleriknél is igaz, tehát ott is van egy ilyen fő ellenség, de a Harry belső jó és rossz ellentéte is szerintem egy külön, egyrészt úgymond emberivé és teljesen hihetővé teszi azt, hogy egy zseniális nyomozó súlyos függőséggel küzd. Egy zseniálisan ragaszkodó típus, aki ki nem állhatja azt, akit ő nem fogad be, és ugye mi tudjuk, elég kevés embert fogad be, mert ha jól emlékszem, a telefonkönyvében csak számokhoz való telefonszámok vannak rendelve, tehát összesen annyi embert hajlandó kapcsolatként nyilván tartani, ahány szám van a telefonon, ami 9, tehát nem az a barátkozó típus, és mégis egyébként ugye egy a családjához, a bizonyos kollégákhoz, vagy valakivel, akivel úgy megtalálja, ahhoz meg nagyon ragaszkodik. Szóval benne is van egy ilyen óriási ellentét, meg hát persze egy óriási igazságérzet, és ilyen módon igazságos szabálykövetés és igazságszolgáltatási vágy, a másik oldal pedig a szabályoknak a teljes elhagyása és átlépése. És ez már maga egy ellentét, ami benne kicsapódik, tükröződik, és szerintem ez is egy ilyen nagyon, nagyon speciális dolog. Emlékszem a Balázs Istvántól, amikor beszélgettünk, egyébként idén 10 éve került az Animus a centrál csoporthoz, szóval én 10 éve foglalkozom az Animus könyvekkel így közelebbről.
Balázs István az alapító, igazgató.
Igen, Gábor Anikó és Balázs István volt az alapító, illetve most is ők az alapító, csak most már került máshova. És beszélgettünk a Nesbő sorozatról, és elmesélték a történetet, talán sokan hallották, hogy a Harry Hullás sorozatból nem az elsőt adta ki az Animus, hanem azt mondta az ügynökség, hogy kezdjék azt hiszem a Nemezisszel.
Vagy a
Vörösbegy. Hát most már jó kérdés, aha, de igen. És kérdezte az István, hogy de miért? És hát mondták az ügynökök, hogy a karakter, a denevér ember az első hivatalosan, de az ott kezdett összeállni. Igazuk lett, tehát aki mondjuk azzal kezdi, és én például a denevér embert később olvastam, és abszolút értem ezt a dolgot, hogy el kellett érni egy népszerűséget, ez maradéktalanul összejött, és utána persze ki lehet teljesedni, és most már bőven teljesedünk is, de neki is kellett egyfajta fejlődési út. Most megeljutott arra a szintre, már és ezt ugyancsak ezen az ominózus reptére vezető úton beszéltük meg, hát, hogy ő ki akar próbálni egy horrort, akkor megírja az Éjszakai házat. Ha ő ki akar próbálni egy családi keretbe foglalt thrillert, mint a Birodalom meg a Vérségi kötelék, akkor éppen azzal foglalkozik. Gyerekkönyv volt akkor gyerekkönyv, azt úgy végül is nem nagyon folytatta tovább, de némi nyomást azért ő is mondta, hogy el kell viseljen a Harry Hule kapcsán, mert azért az, amit a legtöbben várnak tőle.
És nem hagyják, hogy kivégezzen.
És nem hagyják,
hogy meghalljon.
Így jegyzem meg, jó hír, jön a folytatás.
Pedig már volt olyan pont, amikor azt hittük, hogy vége van.
Igen, többször, de nagy túlélő Harry is, meg a történet többi szereplője is. Szóval, hogy azért ezt ügyesen viszi tovább, és azért nyilván, ha van is kedve vele, meg ha megvan benne az ötlet, akkor szívesen írja tovább, de azt Kerekperec elmondta a beszélgetésben is, meg így személyesen is, hogy ha viszont nincs, akkor azért olyat nem akar írni, ami neki nem tetszik. Akkor elgette a fene az egészet. Írni viszont nagyon szeret, és az is egy jó történet volt, amikor mondta, hogy már volt annyi pénze, hogy így berendezzen egy dolgozószobát. Oszlóban lakik, lakásában külön, óriási asztallal, gyönyörű kilátással, a legjobb géppel, kávéfőzővel, hangulatvilágítással, csendben leült, és ott, hogy ült ott másfél órán keresztül, és egy szó se jött ki belőle, amit le lehet írni. Majd fogta, lecsukta a laptopot, leballagott a kedvenc kávézójába, kértek kávét, és ott a zajban, fülhallgatóval így elkezdtek ömleni belőle a történetek. Hát azért végül is ez egy alkotói folyamat. Ő is egy művész, és ez egy jó dolog, szerintem mi most már, de végképp csak a legjobb részeit élvezhetjük, hogy azok a könyvek, amik jönnek tőle, egytől egyig izgalmasak és jók. Most már azért nagyon, nem tudom, milyen örömmel foglalkozik ezekkel, és szerintem ezek a könyvek, amik itt az asztalon is hevernek meg, amiket ismerünk, azok már mind egytől egyig remek művek.
Most erről kettő dolog jutott eszembe, az egyik, hogy volt ilyen kicsit irodalmi próbálkozása is, például a Fehér éjszaka, ez nekem nagy kedvencem, ez egy nagyon finom szöveg, egészen más kép ír, mint ahogy megszoktuk tőle, de azon az úton sem ment tovább.
Ez egy érdekes kérdés, vele erről nem beszélgettem, úgyhogy ez csak pusztán a saját szubjektív véleményem lesz, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis elképzelésem, hogy mi minden történhet itt, mert igen, az egy irodalmi szöveg, és a novellákat is tudjuk, ugye igen. A Patkánysziget, meg a Féltékenység szakértő, amiket ha kiadói szempontból nézek, akkor kevésbé adtuk el őket jól. Ez nem csak ránk igaz egyébként, hanem az összes többi kiadójára, akivel én kapcsolatban vagyok, meg az ügynökség is azt mondta, hogy ez persze a kevésbé adtuk el jól, az azt jelenti, hogy azért a 10 ujjunkat megnyalnánk, ha minden könyvet így adnánk el kevésbé jól. Tehát szó se róla, ez nem panaszkodás, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy a közönsége nem feltétlenül ezeket kéri vagy várja el. Nem fogalmaztak meg durva kritikát, de észrevételeket mi is kaptunk sok felületünkön, például az Éjszakai Házra is, hogy hát, hogy hát ez, nekik ez olyan furcsa, nem erre számítottak tőle, ilyen idegennek érezték. És bár szabad lelkű művészemberről beszélünk, ahogy az előbb meséltem, de azért el tudom képzelni, hogy szereti ő is azért, mint valószínűleg minden szerző, és nem bántva őket, hogyha azért azt a visszajelzést kapják az olvasóiktól, hogy ez de jó, és ezt mennyire szeretem. És szerintem ezekben a helyzetekben kevesebb ilyen érte őt is, mint egy visszacsatolás, és ezért fordul olyan műfajok iránt akkor inkább, amivel nagyobb sikereket, amivel jobban érzi ő is magát a bőrében, még mindig nem meghajolva a nyomásnak. Tehát az, hogy ez nem folytatódott, amit mondtál, és lehet, hogy tetszett neked is, meg tetszett még sok-sok száz, meg ezer embernek, de mégsem tetszett annyira, mint amennyi mondjuk a klasszikus krimisorozata, vagy esetleg egy ilyen thriller. És nyilván egy olvasó találkozón is, ahol például a Marcibányi téren megtelt nagyon gyorsan az a 400 fős terem, amin egyébként úgymond meglepődött, nagyon örült neki, de mondta, hogy ő nem gondolta volna, hogy ilyen, tehát ott lógtak a csilláron is, és a dedikálást is, hát azért siessünk, mert hogy azért, hát, hogy azért menjünk meg, akkor hajtsuk, de azért végigvárt az utolsó embert is. Látszott, hogy imponál neki egyébként ez az aktivitás, látszott, hogy élvezi a kérdéseket, látszott, hogy kapcsolatba tud kerülni az emberekkel, hogy azért így elviccelődött egyik másikkal, és nagyon profi nyomta ez, de azért szüksége van a feláramló energiákra is.
Két dolgot mondtam, hogy eszembe jutott az előbbi válaszodról. Az egyik ez volt, ez az irodalmi próbálkozás. A másik pedig az, hogy ugye ezek szerint megvan a szertartása, hogy hogyan ír, vagy hogyan jönnek a gondolatok, vagy nyilván ez az ő kreativitásához hozzátartozik, amit mondtál, hogy le kell menni a kávézójába, és akkor a szokásos módon dolgozik, de hogy én bennem mindig benne van a kis ördög, hogy rajta kapjam őt. Tehát pont azért, mert hogy ennyire sok könyvet ismer az ember tőle. Nyilván más olvasónak is eszébe jutott, hogy hol vannak a sémák, hogy hát ha rajta lehet kapni, hogy jó, már egy kaptafára készülnek a könyvek, vagy elfogyott az ötlet, és megismétli, ami a, nem tudom, a negyedik könyvben volt, az most mit van a tizen, nem tudom, hanyadikban, és hát nem nagyon sikerül leleplezni. De most is, hogy elolvastam tulajdonképpen 2-3 nap alatt mind a 3 kötetet, még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy a Vérhold, a Vérségi kötelék és a Minnesota van itt előttem, és elképesztő mennyiségű ötlet. És nem tudom, hogy arról beszéltetek-e, hogy neki honnan, tehát honnan inspirálódik.
Azt tudom, hogy ez a széles látókörűség, ez neki nagyon, nagyon kíváncsi természetű ember. És azt is tudom, hogy a valamelyik kerek születésnapjára, 40, 50, már 60 is elmúlt, ami nem látszik rajta, de valamelyik születésnapjára egy nagy bulit szervezett, és azt kérte a barátaitól, hogy ajándékban mindenki hozzon egy olyan könyvet, amit szerinte neki el kéne olvasni. És hát elég sokan voltak, amennyire tudom, ebben a házi buliban, és elég sokféle könyv érkezett, amit egytől egyig mind el is olvasott, és nyilván tök külön. Tehát ez egy szerintem nagyon jó ajándékötlet.
Remek.
Mert ugye az egy dolog, hogy te magadnak milyen könyvet választasz, meg érdekel ez, vagy az, meg veszed, de vajon mit gondolnak a te barátaid és ismerőseid, hogy neked milyen könyvet kéne még elolvasni. Na most nem tudom a végleges listát, de elég sok könyv gyűlt össze, és azért például a novellákban is, de több ponton volt olyan érzésem egyébként az ő könyvei olvasása során, hogy volt egy téma, ami őt nagyon érdekelte, és az valahogy utána visszajön a regényben. Legyen az egy repülőgép, legyen az egy helyszín, legyen az egyébként most a sziklamászás, tehát van egy olyan helyszínünk, ami egy sziklafalon játszódik, hát az nyilván bele mosódik, hiszen ő is a részese. Nagyon jó kérdés, hogy ő vajon honnan mintázta a Harry Hule személyiségét, ami ugye a legismertebb és legszorosabb karaktere. Lehet, hogy a saját élményei is benne vannak, ezt nem tudom.
A skandináv krimik legismertebb képviselője UNESBÖ írókönyveinek magyarországi kiadójának, a Centrál kiadói csoportnak az igazgatójával, Marosi Lászlóval beszélgetett Olá Andrea. A beszélgetés pedig folytatódik rövidesen, méghozzá az író 3 legutóbbi könyvéről.